5,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit, Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit. Gulyás Gergely szerint az európai választások tétje, hogy milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a békéért kiállók. Magyarországot a külső határvédelem fenntartása miatt megbüntethetik, könnyen lehet, hogy napi 6 millió forintot kell majd fizetni, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette, hogy ugyanaz ítélet már megszületett, de csak 4 nappal az EP választás után jelentik majd be Brüsszelben. A kormány szóvivő az elmúlt 2 hétben átadott beruházásokról beszélt, ezek között a legnagyobb, hogy már működik a MOL új tiszaújvárosi poliol üzeme. Vitályos Eszter felsorolta, hogy 2 milliárd 700 millió forintos összegben újultak meg utak, sport- és szabadidőközpontot adtak át Mékúton, és új, a jegesvilágot bemutató attrakció készült el a nyíregyházi állatkertben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy már elérhető az a weboldal, amely közérthető módon mutatja be a digitális állampolgárságot. Idén márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 658.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 452.700 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 510.000, a nettói 354.500 forintot ért el, 15,7, illetve 15,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Soha nem látott magasságban emelkedtek az átlagbérek, reagált az adatokra Szomba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint 3-szor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. A lakossági lakáshitelek június 30-áig érvényben lévő 7,3%-os kamatplafonjának fenntartására kérte a bankokat a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton erről is egyeztetett a bankszövetség elnökével, hangsúlyozta, a kamatplafon fenntartása hozzájárulhat a piaci alapú hitelezés további megerősödéséhez. Már a teljes pályázati keret 2/3-át lekötötték a nyertesekkel az új Napenergia Plus programban, közölt az Energiaügyi Tárca. Eddig több mint 50 milliárd forintot ítéltek meg. Eközben a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tragikusnak nevezte az elmúlt évek napelemes pályázatainak feldolgozottságát, a kivitelezések a nem fizetések miatt leálltak. Mindenki ellenőrizze a választásra szükséges okmányai érvényességét, mivel június 9-én az Európai Parlamenti és az önkormányzati választáson voksolni kizárólag a választás napján érvényes okmányokkal lehetséges, hívja fel a figyelmet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A személyigazolvány és a jogosítvány is az igényléstől számított 8 nap alatt készül el, ezért az új okmányt javasolt legkésőbb jövő péntekig igényelni, hogy az biztosan átvető legyen még időben. A legtöbb kormányablak a választás hétvégén nyitva lesz, ott ideglenes személyigazolvány igényelhető, amivel lehetséges a szavazás. Több mint 10 000 ajánlóívet nem vittek vissza a jelöltek, jelölő szervezetek az ajánlásgyűjtés után, közölt a Nemzeti Választási Iroda, országosan 10.078.000 forint bírságot szabtak ki. Mivel még folyamatban vannak a bírságok miatti jogorvoslati eljárások, a lezárt jogerős bírságok összege 8.420.000 forint. A jogerős határozat ellenére be nem fizetett bírságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajtja be. Az ukrán-magyar határszakaszon 5216-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5492-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 36 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. A NATO-n kívüli európai országoknak is csatlakozniuk kellene a szövetséghez, a brit védelmi miniszter szerint. Grantcheps közölte, hivatalosan is előterjeszti azt a kezdeményezését, hogy a NATO tagországok a jelenlegi 2-2,5%-ra emeljék a hazai össztermékükhöz mért védelmi kiadásaikat. Újabb három európai állam, Írország, Norvégia és Spanyolország jelentette be az önálló palesztin állam elismerését. Izrael azonnali konzultációra hazarendelte nagyköveteit a három fővárosból. Végül az időjárásról. Ma is erőteljes a gomoly felhőképződés, záporok, zivatarok alakulhatnak ki, a csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papi Rikó vagyok. Többszörös ünnepre gyűltek össze kicsik és nagyok a hevesi keresztelő Szent János születésének tiszteletére szentelt templomban május 17-én. Az ünnep apropóját az adta, hogy megújult a templom tetőzete, valamint 10 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola. A Szent Misét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. A főpásztor prédikációjából hallanak most részletet.
Az imádság révén, az Istennel való közelség révén egyre inkább ráérezhetünk arra, hogy Jézus mennyire életünk legmélyebb problémájára adta meg és hozta meg a választ. Ő a mi mesterünk, ő az, aki elvezet bennünket az örök hazába, ahol az Úr helyet készített nekünk. A mai evangéliumban Jézus megszólította Péter apostolt, és megkérdezte tőle, hogy jobban szeretsz-e engem, mint ezek. És háromszor megismétlődött ez a jelenet. Péter mind a három alkalommal azt mondta, igen, tudod, hogy szeretlek téged. És Jézus háromszor mondta neki, legeltesd juhaimat. Jézus bennünket is megkérdez. Néven szólít mindenkit. Luca, Dorottya, Péter, mindenki helyettesítse be a saját nevét. Jobban szeretsz, mint ezek. Jobban szeretsz, mint az osztálytársaid. Fontosabb vagyok neked. Ha igen, akkor rád bízom a többieket. Imádkozz értük. Hozz áldozatot értük, engesztelj értük, imádsággal, jó cselekedetekkel, bőjtel, hiszen összetartozunk, egy testet alkotunk. A Szentlélek ugyanis, akit Jézus elküldött, elvezetett bennünket arra a tudatra, hogy mi Krisztus élő teste vagyunk. Külön-külön a feltámadt Krisztus tagjai, részei vagyunk keresztségünk által, az egyházon keresztül Krisztus titokzatos testének. És ebben a testben vannak élő tagok, és vannak olyan tagok, akik gyengélkednek, akik nincsenek tudatában annak, hogy hová is tartoznak. Legeltesd juhaimat. Kik az ő juhai? Egy alkalommal azt mondta, más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók. Mi olykor úgy gondolunk önmagunkra, hogy mi Jézushoz tartozunk, mások azonban távol vannak tőle, ők nem tartoznak hozzá, ők megtagadják Krisztust. Lehet, hogy megtagadják őt, Krisztus azonban nem tagad meg senkit. Ő mindenkit magáénak ismer, az ő üdvössége, az ő szeretete mindenkire, minden emberre kivétel nélkül kiterjed. Azokra is, akiket mi szeretünk, és azokra is, akiktől félünk, vagy akik bennünket nem szeretnek, vagy akik valami miatt nem szimpatikusak nekünk. Isten ugyanis nem személyválogató. Mi emberek képesek vagyunk a barátainkat külsőségek alapján megválasztani. Ő azonban nem így van ezzel. Szent Pál apostol, akiről a mai első olvasmányban hallottunk, amiatt került börtönbe, mert azt állította egy bizonyos Jézus nevű halott emberről, hogy él. Mi is azt állítjuk erről a bizonyos Jézus nevű halott emberről, akit megöltek, keresztre feszítettek, azt állítjuk, hogy él. Mi őhozzá tartozunk. Mi az ő testének vagyunk a tagjai. Bennünk él tovább Krisztus, itt a földön, és ott van a mennyben, a mennyei atyánál is. Csodálatos ez a mi hivatásunk, hogy az ő tagjai lehetünk. Nem számít a bőrszín, nem számít a nyelv, nem számít a kultúra. Ezek a határok Krisztus követői között nem lehetnek olyan határok, amelyek elválasztanak bennünket. Elsősorban a belévetett hitünk az, amely összekapcsol bennünket. Ebben az iskolában, amely egy nyitott iskola, nem zárt, nem kirekesztő, evangéliumi lélek szerint él, nyitott és befogadó mindenki irányába, aki ide kopogtat. És ez egy nagyon dicséretes vállalkozása a mi iskolánknak. És nagyon köszönöm igazgatóasszonynak, nagyon köszönöm a pedagógusoknak, a szülőknek, hogy ezt a nyitottságot őrzik, hittel, tudatosan, szeretettel felvállalják. Akkor is, amikor ez nem mindig egyszerű, akkor is, amikor ez áldozatot jelent. De tudjuk azt, hogy Krisztusban azok a különbségek, amelyek az emberek számára nyilvánvalóak, számunkra ezek a határok ledőltek. Ezért olyan jó ebbe az iskolába járni, ahol megtanuljátok, kedves diákok, szeretni egymást, függetlenül a különbségektől, amelyek jelen vannak az életünkben. Így tudunk egy olyan jövőt, egy olyan társadalmat építeni, ahol nem az ellenségeskedés, nem az elkülönülés, nem a vádaskodás, a másokra újjal mutogatása jellemző, hanem a tudatos segítség, a felzárkóztatás, a szeretetnek a légköre. Ez az evangéliumi iskolának a jellemzője.
A program a Szent Misét követően a művelődési központban folytatódott, melyen a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásba kerülésének 10., a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola művészeti nevelésének 20. évfordulóját ünnepelték. Bódor Istvánnét, a Szent Gellért Iskola igazgatóját hallják.
Szívünk hálából teli, hogy térségünk egyházi és állami vezetői elfogadták meghívásunkat, mert ez az alkalom még az eddigiektől is különlegesebb. Egy olyan nap, ami a valódi odafigyelés, a szeretet, a tisztelet, a hála öröm ünnepe, egy nap, ahol találkozhatunk egymással, ahol feltöltődhetünk, mert a gyermekek tiszta tekintete, néha kissé bátortalan, de annál inkább őszinte mosolya, feletteti velünk a hétköznapok gondjait, mosolycsal szemeinkben. Örömünnep, mert egy olyan állomáshoz érkezett a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda nagy családja, ahol a legfiatalabb tagja, a bocsonádi tagovodánk ebben a nevelésében 5. évfordulóját ünnepli. A középső gyermekeink a bocsonádi Péi és Tarna Szent Miklós iskolák 7 éve tagjai közösségünknek, míg a legidősebb a Hevesi iskola, aki 10 évvel ezelőtt, 2013. szeptember 1-én kezdte meg az egyházi nevelést. Mi katolikus iskola lévén olyan elveket követünk, mint egyenlőség, szeretet, elfogadás, segítségnyújtás, mindenkiben keresni a jót, és mindezt tesszük a gyermekek érdekében. És hogy miért is ünneplünk közösen a 20. évfordulóját ünneplő művészeti iskolával? Mert egy olyan partnert találtunk a Harmónia Művészeti Iskola révén, aki azt a tevékenységünket támogatja, segítséget nyújt a mi gyermekeink nevelésében is. Sok pedagógusunk is tanít a művészeti iskolában, ami még szorosabbá fűzi kapcsolatunkat. A közös rendezvények, iskolai ünnepségek, rajzpályázatok, fellépések mind a közös munkánk eredménye. Olyan közös értékeket vallunk, és egyben keresünk is, ami nem a mai kor kissé felszínes értékeit követi, hanem néphagyományt, keresztény kultúrát közvetítünk kitartóan gyermekeink számára. Céljaink is közösek, tehetséggondozás, felzárkóztatás, személyiségfejlesztés. Nem irigykedünk egymásra, hanem támogatjuk, kiegészítjük egymás tevékenységét. Mindezek megvalósulásában olyan pedagógusok, vezetők dolgoznak, akik rugalmasak, akik a problémák esetén nem kétségbe esnek, hanem a megoldáson gondolkodnak. Hisznek a gyermekek sokoldalú fejlesztésének fontosságában. Visszautalva a bevezetőben idézett népdalra, Mária édesanyánknak a mai napra olyan koszorút készítettünk, és ajánlunk fel szeretettel, melynek virágai gyermekeink művészi előadásai. Amint Pál levele a rómaiakhoz írásban olvassuk, örüljetek az örülőkkel. Kívánom, hogy a mi ünnepünk legyen önöknek is ünnep, és lejjék örömüket gyermekeinkben.
Dr. Ódor Klára, a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója mesélt az iskola történetéről.
Ha most drámafoglalkozáson lennénk, akkor azt kérném, hogy mindenki hunja be a szemét, és hallgassa a mesémet. Ugyanis egy mesével kezdtek. Élt egyszer egy magas fa, valahol az Alföld déli szegletében. Eltűnődött, miért ne lehetne mindenkinek enyhet adó erdőben része. Miért ne lehetne ez az erdő körülötte? Egy olyan erdőt álmodott, amelyet vidám gyerekzsivaj töltött meg, ahol szépülhet a lelkük, fejlődhet a jellemük, és ahol észrevétlen varázslatban lenne részük hétről hétre. A gondolatot tett követte, az égigérő fa megrázta magát, és nem csak egy erdő, hanem több is született az elvetett magvakból, s valóban csillogó szemű gyerekek jöttek, mentek, játszottak, táncoltak, szőttek, festettek, kipróbálták magukat tália színpadán. A magas fa pedig örömmel tekintett körbe, még akkor is, amikor elfogyott belőle az erő, hiszen megteremtette a harmóniát. A színkép alapítványt Ódor József hozta létre, aki szerintem most is boldogan mosolyog, ha itt körülnéz. Egyébként is szeretett, nagyon szeretett Heves megyében lenni, szerette az itteni kollégákat, és minden erejével azon volt, hogy olyan művészeti iskolánk legyen, ahová szeretnek járni a gyerekek, és ahol szeretnek dolgozni a pedagógusok. Az évek hosszú során a munkakapcsolat mellett eltéphetetlen baráti kötelékek is szövődtek közöttünk, és bár innen hazamegyünk, de itthon vagyunk itt is. A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola, amelyet 2004-től tart fönn a színkép alapítvány, működését ugyan Somogy megyében kezdte, de 10 év után a kiskorai iskola akkori igazgatója Kovács Márton hívására székhelyet váltott, s kiskörére, ezzel együtt Heves megyében, ma már Heves vármegyébe került működésének súlypontja. Jelenleg három művészeti ágban oktatunk, Zala, Jász-Nagykunszolnok és Heves vármegyében. Legnépszerűbb idén a néptánc tagozatunk. A kezdetektől fogva kiváló kapcsolatban állunk a helyi iskolákkal, igazgatókkal, önkormányzatokkal, polgármesterekkel, tankerületekkel, egyházi fenntartókkal is. Kezdeményezéseinkhez partnerekre leltünk bennük, ahogyan ők is számíthattak és számíthatnak ránk. Ugyan az emberek időnként adott pozícióban változnak, de még ma is emlékszünk azokra, akikkel együtt kezdtünk dolgozni. S ha már az emlékeknél tartunk, amikor először megjelentünk a helyi iskolákban, és megkérdeztük, dolgoznának-e velünk, óriási bizalmat szavaztak nekünk azzal, hogy igent mondtak. Részben idegenként érkeztünk ide, ugyan családi kötődéseim miatt számomra ismerős volt Kisköre, Heves, Pés, a környék, Abátszaló pláne, de ez önmagában kevés lett volna. Meg kellett bíznunk egymásban. Mi vállaltuk, hogy elvégzünk egy feladatot, de a segítő és együttműködő partnerek nélkül ez nehezen ment volna. Ma pedig a mindig változó gazdasági és társadalmi környezetben az egyre nehezedő működési feltételek mellett egyáltalán nem sikerülhetne egymás kölcsönös támogatása nélkül a munkánk. Ezt köszönöm minden jelenlevőnek. A mai este kiváló példája annak, hogyan lehet megkoronázni a dolgos hétköznapokat, és közösen együtt ünnepelni az ekkoron önkormányzati fenntartású, 10 éve viszont az EKIF fenntartásában működő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodával, valamint egy civil közhasznú alapítvány, 20 éve a Színkép Alapítvány által fenntartott Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola örömünnepén pünkösd előtt. Kívánok minden kedves vendégünknek kellemes kikapcsolódást az est hátra lévő részére. Lejjék örömüket gyermekeink munkájában.
Szabó Zsolt országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy az egyházi iskola fontos feladata, hogy stabil erkölcsi alapokat adjon a felnövekvő nemzedéknek.
Mikor bejöttem a terembe, első gondolatom az volt, hogy érezni lehetett azt az összefogást, azt az együttlétet, amikor együtt dobban mindenki szíve, amikor a lelkünk, a gondolatai egy irányba szállnak, és ez az erő, ez ad nekünk összetartást, ez ad nekünk hitet, hogy a jövő az nagyon szép, és jó irányba megyünk. Nem tudom, emlékeznek-e rá, amikor 10 évvel ezelőtt az iskola, az intézmény életébe fenntartóváltást kellett eldönteni. Ebben részt vettek a kedves pedagógus kollégák, részt vettek a szülők, hiszen valljuk be, mindannyian azért aggódunk, hogy a gyermekeinket megfelelő körülmények között tudjuk, úgy vigyázzanak rájuk, úgy tanítsák, úgy képezzék őket, hogy a legjobbja jön ki, és hosszú távon, amikor felnőttek lesznek, erős támaszai legyenek nemzetünknek, erős támaszai legyenek az országnak. És az izgalom sokáig még megmaradt, de amikor láttuk, hogy a 10 év alatt az iskola folyamatosan erősödik, fejlesztések történnek, stabil az iskola, jó szinten, magas színvonalon történik az oktatás, ez megerősített bennünket abban, hogy kedves szülők, jól döntöttek, jól döntöttünk, amikor az iskola ezt az új irányt vette. És ma itt vagyunk, 10 év után van egy tökéletes intézményrendszer, ami a térség gyerekeit befogadva olyan felnőtteket alapfokon képez, ami mindenképpen a jövő társadalmát kell, hogy erősítse. És hát mit hoz a jövő? Mindent megteszünk azért, hogy ez a gondolkodásmód megmaradjon. Mert valljuk be, a világban van egy kis probléma. Nem mindig mindenki tudja, hogy hogyan kell gondolkodni józanul, hogy hogyan kell ésszel, értelemmel a világra felkészülni. Az, hogy egy gyermeket, amikor elkezdek nevelni, 30 éves korára majd kiderül, hogy mit adtam neki, nekünk ehhez ad nagy erőt, maga az egyház, az egyházi fenntartás, maga az iskola és az intézményrendszer. Jó eredmények, szép eredmények jönnek, és ez minket igazol. A gyermekeink szeretnek ide járni, és ez minket igazol. Adja a jó Isten, hogy ez az erő sokáig meglegyen, és ezzel a kitartással, az intézmény ilyen erős fenntartásával elérjünk egyszer oda, hogy újból a szeretet, a hit, egymás tisztelete, a másik megbecsülése, a köszönés, a tudás, ez alapvető emberi tulajdonság lesz, ehhez van szükség, ezért van szükség az egyházi iskolákra. Én gratulálok az iskolának, gratulálok az Újtelepi iskolának, gratulálok a Harmónia intézmények, köszönjük szépen a jó és magas színvonalú együttműködést, és azt kívánom, hogy még sokáig így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek önökkel együtt, és együtt örülhetek ennek a szép napnak. Isten éltesse az iskolákat, Isten éltesse a születésnapokat, és Isten éltesse mindenkit, aki hisz és bízik ebbe az intézményrendszerbe.
A köszöntők sorát dr. Ternyák Csaba érsek zárta, aki kiemelte, hogy az egyház nem önmagáért van, hanem hogy Jézus Krisztushoz vezessen el minél több embert.
Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Öröm számomra az, hogy ilyen zsúfolásig megtelt ez a terem, mindenki örömteli lélekkel van itt, és Isten iránti hálaadással. Mert amikor egyházi fenntartásról beszélünk, akkor talán túlságosan is hangsúlyozzuk az egyháznak a szerepét. Az egyház azonban nem önmagáért van. Nem azért van, hogy a saját fényét mutassa, hanem azért, hogy rámutasson arra, akinek a szolgálatában áll. Isten szolgáljuk, Isten pedig az ember érdekében adta az egyházat, a közösséget, azért, hogy közösen tudjunk haladni azon az úton, amelyet ő kijelölt számunkra, hiszen meghívott bennünket az ő országába, meghívott bennünket arra, hogy az ő gyermekei legyünk. Ez a legnagyobb méltósága az embernek, hogy Isten gyermeke lehet. Hogyha egyszer sikerülne igazán tudatosítanunk azt, hogy milyen nagy méltóságunk van, hogy az Isten a gyermekeivé fogadott bennünket, és azáltal, hogy gyermekeivé fogadott, azáltal örökösei is lettünk. Örökösei Istennek, társörökösei Krisztusnak. Ez a szó, hogy örökség, ez sok embernek a fantáziáját megmozgatja. Mi mindannyian örökösök vagyunk. Ennek a földnek, ennek a világnak, a teremtett világnak az örökösei. Isten mindent nekünk adott, mindent értünk teremtett. Mi vagyunk a teremtett világ koronái. És ez a hivatásunk, ez egy nagyszerű hivatás. Nem szabad, hogy önzővé tegyen bennünket. Nem szabad, hogy csak önmagunkra gondoljunk, hanem őriznünk kell a nyitottságot egymás iránt, hogy befogadók legyünk, hogy senkit ne szorítsunk ki az életnek a lehetőségei közül, hogy mindenki felé bizalommal forduljunk, hogy ne legyen olyan ember, aki úgy érezze, hogy őt kizárták ebből a közösségből. Legyünk befogadóak, mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Kérem, ezt a gondolatot vigyük haza magunkkal, ha semmi más mai napon. Isten gyermekei vagyunk, és ez egy nagy boldogság mindannyiunk számára. Azt kívánom az iskolán diákjainak, pedagógusainak, szülőknek, minden jelenlévőnek, hogy ez az öröm töltse el a szívünket.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hevesre látogattunk, ahol a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásba kerülésének 10. évfordulóját ünnepelték. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papilikót hallották.
See? Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise az alázat erényéről. A sziklaszilárd alázat minden más erény kapuja. A Szentatya üzenete a kínai katolikusoknak. Imádkozzunk a békéért a sessáni szűzanyához. A pápa interjút adott az amerikai CBS televíziónak. Az egyház mindenki számára nyitva áll.
Ferenc pápa szerdai katekézise az alázat erényéről. A sziklaszilárd alázat minden más erény kapuja. A Szent Atya május 22-én tartott általános kihallgatás során befejezte az erényekről és vétkekről tartott katekézis sorozatát. Mostani 20. emlékezésében az alázat sziklaszilárd erényéről tanított, amely a keresztény élet alapját képezi.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Concludiamo questo ciclo di catechesi.
Katekézis sorozatunkat ma egy olyan erénnyel zárjuk, amely ugyan nem egyike a hét sarkalatos és isteni erénynek, de ami mégis a keresztény élet alapját jelenti, és ez az alázat. Kezdte beszédét a pápa. A kiallgatás kezdetén ezért olvasták fel Szűz Mária Magnificat énekét, hiszen az éppen az alázatot emeli ki. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Az alázat a leghalálosabb véteknek, a gőgnek az ellenfele. Amíg a büszkeség és a gőg felfuvalkodottá teszi az ember szívét, többnek mutatva azt a valóságnál, mint amilyenek vagyunk, az alázatosság mindent visszahelyez a megfelelő állapotba. Csodálatos teremtmények vagyunk a korlátainkkal együtt. értékeinkkel és gyengeségeinkkel. A Biblia a kezdetétől fogva arra emlékeztet minket, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. Az alázatos szó tartalma valójában a humusz, a föld szóból ered. Mégis a mindenhatóság lázálmai gyakran felbukkannak az ember szívében, és ezek nagyon veszélyesek. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a büszkeség ördögétől, nagyon kevés dolog elegendő lenne. Elég lenne megszemlélni a csillagos égboltot, hogy megtaláljuk a megfelelő mértéket, ahogy a Zsoltár mondja, bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondolt viselsz rá? A modern tudomány pedig lehetővé teszi, hogy még sokkal messzebbre tágítsuk ki a horizontot, és még jobban átérezzük a bennünket körülvevő és bennünk élő misztériumot. Boldogok azok az emberek, akik szívükben őrzik saját kicsinségük ilyen értelmét, ami megvédi őket a gőktől. Róluk mondja Jézus a boldog mondásokban, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ez az első boldogság, mert ez az alapja a többieknek. A szelítség, az irgalom, a szív tisztasága ugyanis a kicsinységnek ebből a belső érzéséből fakad. Az alázat minden erény kapuja, állapította meg a pápa. A kiválasztott főhős itt nem egy király kisasszony, hanem egy ismeretlen lány, Mária. Ő maga csodálkozik el elsőként, amikor az angyal Isten üzenetét viszi neki. Dicsérő énekében éppen ezt a meglepetést emeli ki. Magasztalja lelkem az Urat, és lelkem örvend Istenben megváltumban, mert rátekintett szolgálója alázatára. Istent úgymond vonza Mária kicsinsége, ami mindenek előtt benső kicsinség. De Istent épp úgy vonza a mi kicsinségünk, ha elfogadjuk azt, biztatott a pápa. Ettől kezdve Mária ügyel arra, nehogy színpadra lépjen. Az angyal üdvözlet után az első döntése, hogy elmegy segíteni. Elmegy és szolgálja unokanővérét. Mária Júda hegyei felé tart, hogy meglátogassa Erzsébetet. Segít neki terhessége utolsó hónapjaiban. De ki is látja ezt a gesztust? Senki más, csak is az Isten. Ebből a rejtőzködésből a szűzanya soha nem akar előjönni. Akkor sem, amikor a tömegből egy asszony boldognak hirdeti őt. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. Jézus azonnal válaszol, boldogok inkább azok, akik meghallgatják Isten igéjét, és azt meg is tartják. Még életének legszentebb igazságával, hogy ő az Isten anyja, sem büszkelkedik az emberek előtt. Egy olyan világban, amely verseng a látszatért és a másokon való felülkerekedésért, Mária Isten kegyelmének egyedüli erejével határozottan az ellenkező irányba halad. Elképzelhetjük, hogy ő is átélt nehéz pillanatokat és napokat, amikor a hite a sötétségben haladt előre. Ám ez soha nem ingatta meg alázatát, ami Máriában szikla-szilárd erény volt, jelentette ki a pápa nyomatékkal. Az alázat egy szikla-szilárd erény. Mária mindig kicsiny, kiüresedik önmagából, mindig mentes a becsvágytól. Kicsinysége az ő legyőzhetetlen ereje. Ott marad a kereszt tövében, miközben a diadalmas messiás kép darabokra törik. Mária lesz az, aki a pünkösd előtti napokban összegyűjti a tanítványok nyáját, akik egy órát sem tudta virrasztani Jézussal, és elhagyták őt, amikor beköszöntött a vihar. Testvérek, az alázatosság minden, hangsúlyozta a pápa. Ez ment meg minket a gonosztól és attól a veszélytől, hogy annak cinkosaivá váljunk. Az alázat a béke forrása a világban és az egyházban is. Ahol nincs alázat, ott háború, békétlenség és megosztottság van. Isten erre adott példát nekünk Jézusban és Máriában, a mi üdvösségünkre és boldogságunkra. Az alázat valóban út. Út az üdvösséghez. Zárta az erényekről szóló sorozatát lezára utolsó katekézisét Ferenc pápa. A kihallgatás végén Ferenc pápa köszöntötte az olasz női szerzetes rendet noviciáit, és megjegyezte, hogy kevés olaszt lát köztük, ezért kérte, hogy imádkozzunk szerzetesi hivatásokért, de főként a békéért. A békére szükségünk van, mert a világ háborúban áll. Ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, amely oly sokat szenved. Ne feledkezzük meg Palesztináról és Izraelről sem. Legyen vége a háborúnak.
Ferenc pápa a kínai katolikusoknak. Imádkozzunk a békért a Sesáni szűzanyához. A pápa videó üzenetet küldött a kínai zsinat 100. évfordulója alkalmából a pápai Orbán Egyetemen rendezett nemzetközi konferenciára. A zsinati atyák a jövőbe tekintettek, ami ma számunkra a jelen. Ferenc pápa méltatja a kínai katolikusok hozzájárulását a társadalmi együttélés és a közös otthon érdekében. Jézus követői békeszeretők és összefognak a békéért másokkal, ezt látjuk ma is, amikor úgy tűnik, hogy embertelen erők a világ végét akarják siettetni. 1924. május 15-e és június 12-e között tartották Shanghaiban az első és mindmáig egyetlen kínai katolikus zsinatot, amelyre emlékezve nemzetközi konferenciát rendeztek a pápai Orbán Egyetemen. A Fidesz missziós hírügynökség és a kínai lelkipásztorkodásért felelős bizottság szervezte az összejövetelt 100 évvel a kínai zsinat után, történelem és jelen között címmel. Ferenc pápa elküldte videó üzenetét a május 21-i megnyitóra, amelyen felszólalt többek között Pietro Parolin bíboros államtitkár, Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizálási dikasztérium proprefektusa, és Joseph Shen Bin Shanghai püspök. Üzenetében a pápa fontos lépésnek nevezte a kínai katolikus egyház életében a 100 évvel ezelőtti zsinatot. Az akkori zsinati atyák valóban szinodális tapasztalatot éltek át, és jelentős döntéseket hoztak. A Szentlélek egyesítette őket, összhangot teremtett köztük, és olyan utakra vezérelte, amelyeket el sem tudtak volna képzelni, legyőzve fenntartásaikat és ellenállásukat, mert így vezeti a lélek az egyházat. Távoli országokból érkeztek szinte mindnyájan, mert csak később, a zsinat során érlelődött meg az elhatározás, hogy a Kínában született papokra és püspökökre bízzák az egyházmegyék vezetését. Olyan nagy misszionáriusok nyomába léptek, mint Matteo Ricci, és mindent megtettek, hogy Pál apostolhoz hasonlóan elvigyék a feltámadt Krisztus hírét, és tanúskodjanak róla. A kínai zsinat szervezőjeként és elnökeként nagy szerepe volt a munkálatokban Celso Costantini érseknek, az első kínai apostoli delegátusnak, akit 11. Pius pápa bízott meg a zsinat vezetésével. Valódi missziós hozzáállással megfogadta a Maximum Illud kezdetű apostoli levél tanítását, melyet 15. pápa adott ki 1919-ben a missziókról. Costantini érsek egyszerűen azt vallotta, hogy az egyház küldetése az evangelizálás, nem pedig a gyarmatosítás. A shanghai zsinaton többek között neki köszönhetően termékeny gyümölcsöket hozott a Szentszék és a kínai katolikus egyház közötti szeretett közösség az egész kínai nép javára. Nem csak a téves irány korrigálásáról volt szó azonban a 100 évvel ezelőtti zsinaton, egyfajta stratégia váltásról, hanem arról, hogy az egyházhoz és annak küldetéséhez megfelelőbb utakat választottak, pusztán Krisztus kegyelmében, az ő vonzerejében bízva. Az első kínai zsinat résztvevői a jövőbe tekintettek, az ő jövőjük pedig a mi jelenünk, mutatott rá üzenetében a pápa. A kínai katolikusok szeretett közösségben állva Róma püspökével tanúságot tesznek hitükről ott, ahol élnek, az irgalmasság és a szeretet cselekedeteivel is. Tanúságtételükkel valóban hozzájárulnak a társadalmi együttélés összhangjához, közös otthonunk építéséhez. Aki Jézust követi, szereti a békét, és együtt halad mindazokkal, akik a békéért munkálkodnak. Egy olyan korban, amikor embertelen erők működését látjuk, melyek úgy tűnik, hogy fel akarják gyorsítani a világ vége eljövetelét. Ahogy a sánkhái zsinat atyái a jövőbe tekintettek, és elzarándokoltak a sesáni Mária kegyhelyhez, úgy mi is előre nézhetünk a jövőbe, és új utakat kereshetünk az evangélium bátor hirdetésére és az arról való tanúságtételre. Május hónapban, melyben Isten népe különösképpen a szűzanyára bízza magát, sok kínai testvérünk elzarándokol a sesáni kegyhelyre, hogy imáit és reményeit Jézus anyjának közbenjárására bízza. Május 24-én tartjuk Szűz Mária a keresztények segítsége ünnepét. Ekkor az egész világegyház a kínai testvéreinkkel együtt imádkozik, ahogyan azt 16. Benedek pápa kérte a kínai katolikusokhoz szóló levelében. Ferenc pápa is elzarándokol lélekben a sesáni szűzanyához, és azt kéri, hogy az egész világon fohászkodjunk közbenjárásáért, hogy mindenütt győzedelmeskedjen a béke. Mária, keresztények segítsége, sesáni miasszonyunk, imádkozz értünk!
A pápa a CBS televíziónak. Az egyház mindenki számára nyitva áll, de nem lehet megáldani az azonos neműek kapcsolatait. A CBS amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az egyház mindenkit szeretettel vár, miközben tisztázta a Könyörgő Bizalom című a Hittani Dikasztérium által kiadott dokumentumban engedélyezett áldások szempontjait. Emellett kritikával illette a béranyaságot, elítélte az ideológiákat, és megismételte a háborúban álló nemzetekhez intézett felhívását, hogy keressenek tárgyalásos megoldásokat a konfliktusokra. Ferenc pápa Nora O'Donnellnek, a CBS Evening News esti hírek műsorigazgatójának adott interjújában megismételte a nyitott egyházról és a befogadás elvéről alkotott elképzelését, amelyek pápasága központi elemeit alkotják. Április 24-én a Szent Márta házban rögzítették a beszélgetést, és részben a 60 Minutes, a 60 perc című műsorban sugározták. Az evangélium mindenkié, mondta, beleértve az összes bűnöst is, és figyelmeztetett, hogy ha az egyház vámellenőrző pontokat állít fel, akkor megszűnik Krisztus egyháza lenni. A Könyörgő Bizalom hittani dokumentumban említett azonos neműek kapcsolatai megáldásának kérdésével kapcsolatban tisztázta, hogy míg az áldások egyéneknek szólnak, az azonos neműek kapcsolatait nem lehet megáldani, mert az egyház törvényével ütközne. A homoszexualitással kapcsolatban az újságíró emlékeztetett a pápa kijelentésére, miszerint a homoszexualitás nem bűncselekmény. Nem, ez egy emberi állapot, kommentálta a pápa. Elítélte a béranyaságot, amelyről hangsúlyozta, hogy üzletté vált, és ez nagyon rossz, nagyon negatív. Az újságíró rámutatott, hogy egyes nőknek, például a betegeknek, ez lehet az egyetlen remény. Ez lehetséges. A másik remény az örökbefogadás, válaszolta a pápa, sürgetve, hogy ne kerüljék meg az erkölcsi elvet, és alternatívaként az örökbefogadást, illetve az erkölcsi elvek betartását javasolta. Az Egyesült Államokbeli konzervatív püspökök kritikájával kapcsolatos kérdésre válaszolva, Ferenc pápa azt mondta, a konzervatív az, aki ragaszkodik valamihez, és nem akar előre tekinteni. Ez öngyilkos hozzáállás, mert egy dolog a hagyományok figyelembevétele és a múltbeli helyzetek mérlegelése, egy másik pedig az, hogy egy dogmatikus dobozba zárjuk magunkat. Az interjúban, amely Rómában készült, a közelgő május 25-én és 26-án megrendezésre kerülő Gyermekek Világnapja előtt, a hangsúly a gyerekekre helyeződött, kezdve azokkal, akik a háborúk miatt szenvednek. Gázában, Ukrajnában, azokra a gyerekekre, akik elfelejtették, hogyan kell mosolyogni, ismételte a pápa. Újra hangot adott a háborúban álló országokhoz intézett felhívásának. Mindenki álljon meg, állítsa meg a háborút. Meg kell találni a módját a béketárgyalásoknak. Törekedjenek a béke megteremtésére. A tárgyalásokkal elért béke mindig jobb, mint egy végtelen háború. Kérem, hagyják abba, tárgyaljanak, nyomatékosította Ferenc pápa. Az izraeli és gázai konfliktusra az egyetemi tiltakozásokra és az erősödő antiszemitizmusra összpontosítva, Ferenc pápa megismételte, hogy minden ideológia rossz, az antiszemitizmus pedig egy ideológia, és ez rossz. Minden anti, vagyis valami ellenesség mindig rossz. Lehet kritizálni az egyik vagy másik kormányt, az izraeli vagy a palesztin kormányt. Annyit lehet kritizálni, amennyit csak akarsz, de ne legyél se antipalesztin, se antiszemita. Ferenc pápa a migránsok szenvedéseiről szólva elítélte a széles körben elterjedt közömbösséget, amit Poncius Pilátushoz hasonlított, aki mosta kezeit. Sokan odakint látják, mi történik. A háborúk, az igazságtalanságok, a bűncselekmények. Ez közöny. Kérem, engedjük érezni a szívünket. Nem maradhatunk közömbösek ezekkel az emberi tragédiákkal szemben. A közöny globalizációja nagyon rossz betegség. És kommentálva a hírt, miszerint Texas állam megpróbál bezárni egy katolikus szervezetet a mexikói határon, amely humanitárius segítséget kínál az okmányokkal nem rendelkező bevándorlóknak, tiszta őrületnek nevezte. A határ lezárása és az emberek otthagyása őrület, hangsúlyozta a pápa. A migránsot üdvözölni kell, aztán meglátjuk, hogyan kezeljük őket. Lehet, hogy vissza kell őket küldeni, nem tudom, de minden esetet humánusan kell mérlegelni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
verse.
Ha 40 éves. Ha 40 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz, és aztán sokáig nem bírsz aludni. Nézed a szobádat ott a sötétben. Lassan eltűnődöl ezen azon. Fekszel nyitott szemekkel, mint majd a sírban. Ez a forduló az, mikor az életed új útra tér. Csodálkozol, hogy föld és csillagok közt éltél. Eszedbe jut egy semmiség is, babrálsz vele, megúnod és elejted. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. Még bús se vagy. Csak józan és figyelmes. Majdnem nyugodt. Egyszerre felsóhajtasz, a fal felé fordulsz. Megint elalszol.
Kosztolányi Dezső, ha 40 éves című versét Papp Zoltán mondta el. Kosztolányi 1885-ben született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babiccsal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Zalai Bélával. 1905-ben állást vállalt a Budapesti Naplónál, majd a Hét, az Élet és az 1908-ban induló Nyugat munkatársa lett. 17-től az Esztendőt szerkesztette, 60-i Lajos, Karinti Frigyes és Tóth Árpád mellett. Kosztolányi Dezső Budapesten hunyt el 1936-ban.
Imája.
Uram Jézus, aki papjaid által szüntelen föláldozod magad a világ oltárain, segíts nekik, hogy életük a te áldozatoddal egyesült, őszinte és tiszta áldozattá váljon. Add, hogy a legszentebb áldozat egész napjuk központja legyen. Abból tanuljanak igazi papi, áldozati lelkületet. Add, hogy mindennapi szentmiséjükben a hit és a szeretet szüntelenül buzgó forrását találják, amely növeli szeretetüket embertársaik javára. Adj a világ minden papjának a tiéddel azonos érzelmeket szentmise áldozatuk órájában, hogy így általuk folytathasd örök fölajánlásodat atyád dicsőségére, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben mindörökké. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban